archív felvételt hallanak a Nemzeti Archívum hangtárából. Most következő műsorunk 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
Életem Afrika. Csaba Klári dokumentum műsora Da Silva Katalinról.
Silva Giulia Adriánónél vagyok, született Mészáros Katalin. Érdekes nevem van, ennek története van. Kezdjük a gyerekkornál. 1953. február 9-én születtem Budapesten. Édesapám megismerte édesanyámat, akinek volt már egy 6 éves kislánya az első házasságából, és nagyon nagy szerelembe estek. Már édesanyám pocakjába voltam, mikor apai nagyszüleim szóltak neki, hogy nem hozzád való ez a nő, ne vedd feleségül. De édesapám nevet szeretett volna nekem adni, és úgy gondolta, hogy mégis családban élünk és felnevel. Aztán később meggondolta magát. A történet úgy volt, hogy édesanyám ellen alaptalan okok miatt bizonyítókat gyűjtöttek, hogy nevelésemre alkalmatlan. És egy gyerekkori barátjával kitalálták, hogy ki emelnek a babakocsiból, és felszállnak a Budára tartó villamosra, és elrabolnak. Anyukám éppen a féltestvéremet, az öcsémet szülte a kórházban, és nagyon-nagyon tragikusan fogta fel, hogy elvesztett engem, mert tényleg apukám eldugott a tárgyalásig, és nem tudtak rólam semmit. Tehát 7 éves korom még édesapámmal együtt éltem, kettesben, aztán jött egy második mama, aki csak egy hónapig volt a mamám. 7 éves koromra a harmadik anyuka is betoppant az életembe, ez a bizonyos nevelő mamám, akitől van egy másik féltestvérem, aki 12 éve fiatalabb nálam. Beléptem a kamaszkorba, és egyetlen vágyam meg a kedvelésem az olvasás és rajzolás. Annyira szerettem, kiéltem benne magam. Ilyen visszahúzódó gyerek voltam. Rengeteget olvastam állatokról és a felszabadítási harcokról, de természetrajzot, Afrika mindig vonzott. Állatok között szerettem volna, én jártam is ki az állatkertbe, vittem az öcsémet. Benyugáltam a ketrecbe, aztán később, mikor gimnazista lettem és érettségiztem, akkor a doktor Szedegyrei Ákos volt a főigazgató, és a Huszár Sándor a főápoló. És behizelegtem magam, tehát láttak, hogy mennyire szeretem az állatokat. A víziró szájába könnyékig benne voltam, csupán nyál volt a karom, de nagyon szerettem őket. És megkértek arra, hogy végezzek etológiai megfigyeléseket. Tehát hallottam Konrád Lorenzről, a nagy osztrák etológusról. És beültem a Dorkász gazellák ketrecébe, és figyeltem az interakcióit, hogy egymással viselkednek, ahogy reagálnak a látogatókra. Tehát intervallumomba beosztottam az egész napomat, ott töltöttem a ketrecbe. És nagyon nagy élménye volt, amikor bementünk a Szimba és a Zambia oroszlán párhoz a barlangba. Hát ez csodálatos élmény volt. Bementünk a Huszár bácsi mögött, és az oroszlán, a Szimba, ő volt a hím oroszlán, kézlábra állt, és a vállamra tett a hatalmas pancsát, de a Huszár bácsi mögött álltam fedezébe. Én nagyon boldog voltam, teljesen el voltam lágyulva. Aztán később bemeltem az állatóvodába. Cofos kislány voltam, mert én tini voltam, de két cof lógott mindig a vállamon, és belekapaszkodtak a kölyök oroszlánok, és ami felséges érzés volt, mondtam, hogy ez az én világom, Afrika, és mindenképpen megpróbálok kijutni. És látta a professzor, hogy mennyire agilis vagyok, és mindent megteszek, tényleg behívtak éjszaka az Abeba nevű zsiráf szüléséhez, az eléséhez. Nagy élmény volt ez nekem, és mondta, hogy írjunk együtt egy levelet a doktor Nagy Edrének, aki Arusában a Meruhegy lábánál a Kilimandzsáró tövében van egy nagy rezervátuma. Ő Afrika vadász és zoológus is, és kellene írni a Corvina könyvkiadó megbízásából egy könyvet, és egy magyar és angolul beszélő titkárnőre lenne szüksége. Boldogan megírtam a levelem, ő írt egy pár ajánló sort hozzá, és alig 6 hét múlva megjött a meghívó levél. Hú, de boldog voltam, madarat lehetett volna fogadni velem. Persze otthon laktam a szüleimnél, és nem mertem megmondani a titkos vágyamat, hogy beadtam az ő tudtuk nélkül az utáni kérőlapomat. És akkor pont amikor ez a bizonyos jó barát, akivel elraboltak a Dunaparton, ezek voltak vendégségben nálunk, kaptam egy cetlit, egy ajánlott cetlit a postálában, és a papám kivette a ládából, és megkérdezte, hogy mi ez. És mondtam, hogy hát az útlevél osztályról jött, és hát hova akarok menni. És akkor bevallottam, hogy hát én Afrikába szeretnék, mert hogy gyerekkori vágyam, és sose kérdezte senki, hogy mit szeretnék. Mindenkinek megpróbáltam teljesíteni a velem szembeni elvárásait, de most szeretném az életemet élni, én oda vágyom, és ha kijutok, akkor talán az öcsém is, aki szereti az állatokat, szintén kijuthat legális úton. Apám az asztalra csapott, hogy már pedig én nem meg sehova, örüljek neki, hogy így sikerült, hogy hiába fellebezzem meg, akkor se kaphatom meg. Megfelebeztem balgán és teljesen optimistán, mert nem tudtam, hogy az unoka nővére vagy valamilyen rokoni szálak fűzték ehhez a útlevélosztály alezredeséhez, tehát a főnökéhez. És akkor bementem személyesen, beadtam a fellebezésemet, akkor mondta a hölgy, hogy hát kicsi gyerekkorodban láttalak utoljára, én vagyok az apád rokona, a neved meg a lakcímed alapján ismerős voltál, és ne haragudj, de meg kell akadályoznom. Amikor eljöttem az útlevélosztályról az elutasító végzéssel, hogy nem mehetek Afrikába, és pont, akkor azt mondtam zokogva, hogy akkor is bármi áron, ha cigány gyerek potyog az éből, akkor is Afrikába megyek, ha kerülő úton, de akkor is kijutok. Szerencsémre olyan helyen dolgoztam, egy pártlapnál, a kommunista pártlapnál, a Népszabadságnál, ott voltam mikrofilmezőként. Miközben dolgoztam, kellemest a hasznossal összekötöttem. Tehát mikrofilmező voltam, azt kellett, hogy újságokat lefényképezni, tehát egy üveglap alá kellett tennem, és közben a térdemen ott volt az újság, és közben olvastam. És éppen beugrott a szemem egy újsághíren, ez 1973-ban volt, hogy a Kádár kormány meghívta a függetlenségi háborúkat vívó országoknak a delegációit, a kabinetjét, a főnökeit, a minisztereit, és a többi. És betelefonáltam a külügyminisztériumba, bemutatkoztam, hogy XY vagyok, Népszabadság munkatársa, és szeretnék velük egy interjút készíteni. Látszólag régebben könnyebben lehetett a közelőbe férkőzni, mert egyből megadták, nem kérdezték, hogy miért akarok, vagy hogy semmiféle hivatalos papír, vagy valami megbízó levél nem volt. Bejelentkeztem, és egy kolléganőmet, aki francia nyelven tolmácsolt, és francia lapokat fordított, Mészáros Júliának hívták, megkértem, hogy jöjjön el velem, a gerécszállóba fogadtak, és akkor beléptünk a hallba, akkor a szállodaportás jött elénk, és már ki akart uszkolni, pedig nem volt a miniszoknyával, tehát nem voltam konzumnő, de olyan félrejtető volt a helyzet, és szerencsében ott volt a nagykövet, a felesége, a személytitkár, meg a testőrök, és látták az incidens, és jöttek elénk, és mondták a portásnak, hogy a hölgyek azok hozzánk tartanak, és akkor leültünk ott egy belső váróba, ilyen kormányváró. A nagykövet úrhoz fordultam, és elnézést kértem, nagykövet úr, ne haragudjon, hogy így próbáltam az ön közelébe férkőzni, ez az interjú, amit most készítek önnel, állinterjú, sehol nem fog megjelenni, de olyan sokat olvastam a függetlenségi harcokról, szeretnék önöknek segíteni. Én tényleg egy naív fiatal lány vagyok, de úgy látom, hogy is annyi gonoszságot olvastam az újságban, hogy mi mindent csináltak és követtek el önök ellen a portugálok, a gyarmatosító katonák, hogy azt mondtam, hogy megpróbálom, bebizonyítom, hogy én fehér létemre és tudok olyan ember lenni, és mindenre segítem önöket. És a nagykövet megmosolygott, nem haragudott, mert a nagykövet ez egy teljesen egyszerű ember volt, diplomata, kis picike, ezüstös hajjal, gyönyörű szép felesége volt, és azt mondta, semmi gond, de megkérdezem, hogy ő már harcolt valahol. És mondtam, hogy nem, és hogy tanár vagy orvos, hogy tud segíteni, mondom, egyik se vagyok. De úgy érzem, hogy van két kezem, és bármit tudok, hát titkárnőként is tudok dolgozni, fényképezek is, de bármit tudok, akár misszionárisként, akár ápolom a betegeket, már a vért nem bírtam, de azt mondtam, hogy ha rávisz a szükség és a kényszer, és látok embereket haldokolni, vagy jajgatni, akkor megpróbálom, hát nem fogok ott elmenni mellettük, hogy ne segítsek. És akkor a nagykövet megmosolgott, és mondta, hogy nincs semmi gond, kisasszony, addig is, amíg itt van, mert háború van még pillanatnyilag. Felveszük a pártba, a Bissau-Guinea és az Zöld-foki-szigetek afrikai függetlenségi pártja, ez a PAIGC, a másik a Frelimo, ez a mozambiki, és az MPLA, az az angolai függetlenségi párt volt. Na most ezek közül Bissau-Guinea szabadult fel 1973-ban legelsőnek. A nagykövet úr másnapra visszarendelt, és mondta, hogy az itt tanuló diákokat próbálja meg segíteni, ügyes bajos dolgaikat, mindent, amire szükségük van. És még utoljára búcsúzóra azt kívánta, hogy nagyon szeretné, hogyha tényleg az álmaimat meg tudnám valósítani. És akkor másnap 10 afrikai diák, különböző méretű, tömzsi, magas, jelent meg a gerécszállóban, már ismertek igen a portások, egyedül voltam, valamennyire beszéltek magyarul, és elmentünk a Tesco kollégiumba, az a Nagy Dajos király, Erzsébet királyné útja sarkánban, most Zugló hotellet, az volt egy diákszálló, nemzetközi diákszálló. egy kis pici vezér, úgy hívták, hogy Hilario López de Carvalho. Ez tényleg olyan kis forradalmár, túlbuzgott a tetrekészségtől és a segíten akarástól, tehát ő is tápolta a diáktársait. És akkor mondta, hogy Nakatarin, akkor gyere minden nap korepetálni, elmegyünk intézni az ügyes dolgokat, és én vállaltam mindent. Természetesen a szüleim háta mögött, az ő tudtuk nélkül. És akkor egyszer eltelik egy hónap, és jönnek újabb diákok. És megjelenik másik 6 vidéki diák. Székesfehérváron seregélyesen tanultak, és leültem velük beszélgetni, és egy nagyon félénk fiú, egy magas, vékony, aki nekem a legjobban tetszett, nagyon szolid, a tanulás végén egy ilyen zsíros francia kockás papíron egy kis levélkét dugott a kezembe, és mondta, hogy csak én olvassam el, ez nem szól senkinek, csak nekem. És akkor tulajdonképpen nagyon megvoltam illető, de mert levelet írt nekem, ilyen verses levelet, tehát alig tudott magyarul, de rögtön szerelmet vallott. Hát, tehát lehet, hogy az első fehérnő volt, akit így közelről látott, még a kezemet sem merte megfogni. És egyből megtetszett az, hogy félénk volt, nem volt durva, nem mert hozzám szólni, hozzám nyúlni. És akkor kezdtünk járni titokban. Őt úgy hívják, hogy Giulio Adriano Bernardo da Silva. Gyönyörű szép neve van. Ez a da, ez egy nemesi névre utal. Portugál származású neve van, mert valaha gondolom a családjában voltak azért portugálok, de nagyon-nagyon távoli múltban. És nagyon beleszerelmesedtünk egymásba. Minden hónapban csak egyszer találkoztunk, mert szigorúak voltak a vidéki nevelők, tehát ők egy évig jártak itt a nemzetközi előkészítőbe, tanultak magyarul, különbözeti vizsgát tettek, hogy be tudják őket iskolázni, meg is sebesültek a harcokban. Tehát úgy hozta őket ide a Magyar Szolidaritási Bizottság, hogyha meggyógyította őket, akkor be is iskolázzák, tehát hasznos tudományokra tanította őket. Giulio, ez a mezőgazdasági gépész lett, tehát szakmunkásképzőbe járt, aztán főiskolát végzett. Ez így ment hónapokig ez a bujkálás, még egy vasárnap ebéd után apukám felállt az asztalfőn, és asztalra csapott, és megkérdezte, hogy mondd csak, Kati, igaz, amit mondanak, hogy téged egy kérges tapu, míg Gert is érget. Így. Minden szava bántott. Hát tudom, igen, apukám, igaz. Hát mondtam volna, hogy ha már komolyan válik a dolog, és tőlem tudtad volna meg, és akkor apukám szépen csendben elmagyarázta, hogy gondold végig, hogy nem csak, hogy ti is megvetések lesztek kitéve, de a gyerekeitek se ide, se oda nem fognak tartozni. És mondtam, hogy igen, apu, igazad van, de én szeretem ezt a fiút, és vele megyek. Kaptam egy hetet, hogy a bútoraimat is mindent el kellett vinnem. Cipeltem, mint csigabiga a házát, és bizony nem volt könnyű találni a albéletet, és végül a Nefertszuta 13-ban egy szerencsétlen szám, egy bőszoknyás parasztnéninél, hát nem tudom másképp mondani, nem tudom, hogy került fel Pestre, Széles Gizellának hívták. És beköltöztem, ágyaláró voltam, nem volt szabad bejelentkeznem, pont a keleti pályaudvarra szembe lévő utca volt, zajos, forgalmas minden. És már 2 hete ott laktam, és akkor Gizinén egyszer jön haza felháborodva, hogy Júj Katalin, szóval képzelje, hozzáért az aluljáron egy koszos néger a kezembe, gyorsan meg kell mostam a kezem, hogy maga mit szólna hozzá. Mondom, Gizi néni, ő is ember, hát mit szólnék, hát tessék elképzelni nekem egy ilyen fiút való, pont egy ilyen néger fiú, azért lettem kitagadva és kidobva, mert hogy egy ilyen fiút választok életem párjául. Azonnan kellett mennem lakást keresni. És akkor már Carmennel terhes voltam, éreztem, hogy valami zűr van, rosszul voltam, hány ingerem volt. Ez a kezdeti stádiuma volt, még 1-2 hónapos lehettem. Próbáltam magamnak lakást találni, hát nem sikerült. És akkor én szabadságos főnököm a 47-es száma építőipari vállalatnak a munkásszállására, ami a Fehérvári út végén van, oda beprotezsált, és akkor felköltöztem terhesen. Kaptam egy vasszekrényt, és megint sokat magammal egy szobában, de boldog voltam. Közelebb kerültem a Giuliohoz, mert akkor már felkerült Pestre, és naponta tudtunk találkozni. Akkor semmi probléma nem volt a terhességemmel, csak később kezdtem rosszul lenni. 4 hónapos korban bekerültem a kórházba, tehát 5-6 hónapos korban már össze voltam varva, és egy indonéz orvos, a dr. Piári Józdi, azóta is még dolgozik, ő vart össze. 2 hétig lehettem bent, és amikor jöttek a fiúk, a leendő férjem, tehát a Giulio meg a honfitársa meglátogatni, az egész kórház, a kórterem lázba légett, mert láttak egy csapat fekete főzésben, hogy hatoska, Jön a férje, hát nem tudták, hogy nem a férjem, és olyan boldog voltam, hogy én hozzájuk tartozom, és egész elérzékeltem, amikor hoztak hatalmas gírcsikét, mindig nagyon éhes voltam, és hát nem volt senki, aki látogasson, főleg a szüleim nem. De nem voltam egy cseppet sem elkeseredve, boldog voltam, büszke voltam a leendő családomra. És akkor egy látogatás alkalmával, mikor már úgy volt, hogy hazamehetnék, de nem volt hova, megkérdezte a Pierre Józsi doktor Giuliótól, hogy fiatalember van hova vinni a kedvesét? És mondta a Giulio, hogy hát sajnos ilyen helyzetben vagyunk, hogy kitagadták a szüleit, nincs hova mennie, de ha lehet, akkor próbálj meg segíteni rajta. És akkor megkérdezte a többi orvostól, és tudtak egy olyan szülőotthonról Budatétényben, anya és lány otthon, oda elvittek engem mentővel. Végül megszületett egy november végi napon, nagy havazás volt kint, és megszületett a kislányom, és én voltam a világ legboldogabb anyukája, 2 kg 10 deka volt a Kármen, mert hogy koraszülöttként jött a világra. Maszatos volt, gyönyörű csokoládébarna bőrrel, sárga magzatmáz, meg véres száj, meg lelapult hajacska, de annyira boldog voltam. Szerettem volna, ha most a szüleim is így látnak engem, és így igazán büszkék lennének rám, de hát ez soha nem következett be életem során, hogy az unokáikra büszkék lettek volna. És akkor gyorsan táviratoztam, megkértem egy nővérkét, hogy küldjön egy pár sort Giulionak, hogy megszületett a közös gyerekünk, és meglátogattak. Ezt a kislányomat elvitték szirnázó mentővel János kórházba, oda, ahol én is születtem valamikor. A koraszülött osztályra egészséges volt, nem kellett inkubátorba tartani, kis ágyba volt, 2 napon meg is látogathattam, sőt, bejártam próbaszoktatásra, szóval minden úgy elindult az élet. Ott is 1 hónapig lehetett a kisem, amíg úgy összeszedte magát, elérte a 3 kilós súlyt. Megkérdezte a főorvos, hogy anyuka, van hova menniük? Nem tudtam sehova menni. És gondoltam egy nagyot, fölcihelődtem egy vasárnap, éppen szoptatás után voltam, és elmentem a szüleimhez, megkerestem őket. Becsüngettem, és apukám nyitott ajtót, azt mondta, mi az, mit keresel itt? És mondta, hogy megszületett a kislányom. Szeretném, hogyha visszafogadnátok, mert nagyon-nagyon nehéz helyzetben vagyok. Elvinnék intézetbe, hogyha nem tudnék most ide visszaköltözni a szobámba. Szóval, hogy szó sem lehet róla. Adjam intézetbe a gyereket, vagy vigye a fiú, ahova akarja. Vigye vissza Afrikába, úgyis oda való, mind a ketten. Szerencsé volt, olyan kolléganőm volt, a Faragó Vera, nekik is tetszettek az afrikai babák, és megengedte, hogy fölköltözünk oda, a Hild téren lakott, édesanyával meg a testvérével, a férjem megint kollégiumban, meg a Kármenkével ott a Verával egy szobában. Férjem mindig meglátogatott, babázott, vigyázott a Kármi álmára, jöttek a honfitársai, kedvet kaptak, hogy nekik is magyar lány kell, meg ilyen kis félvébaba. És a Verának is udvarolt a férjemnek egy honfitársa, aki később lett a házassági tanunk, mert hogy még nem voltuk akkor házasok. A Kármenke nagyon síros baba volt, és akkor láttam, hogy ez nem tartható sokáig egy helyzet, és mondtam a Verának, hogy megpróbálok elköltözni. És szerencsémre a Giulionak olyan barátai voltak, akiknek voltak már idősebb asszony barátnői, és volt egy lehetőségem, hogy beköltözzek Zuglóba, a Csertőparkba, ott egy elvált asszony élt a fiával, az is egy garzó lakás volt, de odafértem a kislányommal, egy kis ágy, meg egy gumimatac a földön, ott aludtam. És a házban lakott egy házaspár, akinek felsőgödön volt telkük és hétvégi házuk. És meg költözünk oda le. Leköltöztünk tévíz idején, ez volt a nászotunk, hogy végre első éjszakát ott tölthettük. És mondta a Giulio, hogy na, akkor próbáljon meg most már először egymáshoz tartozni, úgyhogy a papírokat megszerezzük. Hát nem volt olyan könnyű. Bejelentkeztünk a önkormányzatnál Zuglóban, hogy összeállásodjunk, de mivel nem voltak papírjaink, nem lehetett. És akkor mondták, hogy kell engedélyt kérni az igazságügyi minisztériumtól, hogy a Giulionak nincsen otthon felesége, tehát mindenféle papírok, dokumentumok kellenek. Neki nem voltak ilyenek, csak egy egyszerű, sima útlevele volt. Semmi önökövi kivonata nem létezett, mert a háború alatt megsemmisült minden adat, minden papír. És azt tanácsolták nekünk, hogy írjunk egy rendkívüli kérvényt. Bementünk személyesen, vittük a kérvényt, a Kármenkém ott csertepetét az előadó között. Nagyon megtetszett a kislány, és bejött az előadó, és mondta, hogy hát látom, hogy maguk tényleg előre mentek a dolgoknak, elébe mentek, szeretnének összeállásodni. És megkaptuk az engedélyt, és összeállásodtunk 1 hónap múlva a Pétervárad utcai önkormányzatnál, tanácsnál akkoriban. Nagyon boldogok voltunk. Egész szeret, kint töltöttük Felsőgödön. Aztán sikerült, mivel elég nehéz volt onnan bejárni, férjem onnan járt iskolába, én bejártam a BM bölcsibe a Népcsődön útra, és jártam dolgozni. Megint ez a főnököm segítségével, aki annak idején a munkásszállásra segített nekem bejutni, Beadtunk egy kérvényt, és kaptunk egy tanácsi lakást, egy szobakonyhásat a 8. kerületben, a Diószeg utcában, nagyon csúnya környéken. És éppen csak pár hónapig laktunk együtt, amikor a félemet beívták a Magyar Szolidaritási Bizottsághoz, hogy befejezte a tanulmányait, tehát mezőgazdasági gépészmérnök lett, haza kell mennie. Boldogtalan voltam, megpróbáltunk mindent, hogy ne kell visszamenni a Giulionak. Tehát írtunk kérvényt haza az ő államának, hogy hagyják, mert családja van, gyereke van, hagyják még egy pár szemeszterre, hagyd tanuljon tovább, nem lehetett. Jött a kemény válasz, hogy haza kell mennie, vissza Ogéniába. Mert ha nem megy haza, akkor disszidensnek fog számítani, és akkor börtönbe csukják, hogyha megérkezik. Na, felült a repülő, a nagykönnyek közepette, megfogadta, hogy soha többet nem lesz más családja, csak mi leszünk, és mindig várni fog, és mindent elköveti, utána tudjunk utazni, minél hamarabb. Itt maradtunk a másfél éves kislányommal elég nehéz körülmények között, és epedve vártuk a leveleket. Én mindig ott dolgoztam a Népszabadságnál, és amikor írta már a férjem, hogy Katerinám, el lehet kezdeni az utazáshoz hozzákészülődni, intézd a papírokat, akkor szerencsémre a Dunai Péter, aki Népszabadságos moszkvai tudósító volt, megkértem, hogy intézze el ott a vízumot, mert Moszkvába és Romániába van Visszaugjának nagykövete. Megszerezte a elővízumot, megjött a jegy is. És nagy boldogan készülöttünk az útra, eladtuk a bútoromat, 2000 forintért kellett az útlevél illetéket befizetni, de boldogan keltünk útra. Aeroflot járattal mentünk, csodálatos utazásunk volt. Kármilyen végig aludta az egész utat a repülőgépen, és amikor eszmélt, amikor kinézett az ablakon, akkor látta, hogy a pálmafák szaladnak a repülő alatt, hogy jé, anyukám, megérkeztünk, és ott van az én apukám is, és akkor mellbevágott az a meleg, mint a pálmaházban. Az a csodálatos illat, az a gyönyörű látvány, hogy az emberek várják a hozzátartozóikat, az a színes forgatag, az emberek abban a színes ruhákban. És próbáltam kifürkészni a férjem alakját, meg is találtam. Hosszú szakállal, soványan, de nagyon boldogan öleltük egymást meg másfél év után. És első útunk egy Land Roveren vezetett végig az ültetvényen, és akkor láttuk, hogy a kócságok repkednek, és kecskék jönnek, mennek egyik kukoricásból a másikba, és autók azok úgy mennek, csalinkáznak, hogy kikerüljék őket. Ott a közlekedés az fantasztikus, hogy nincsenek zebrák, nincsenek táblák, ott egy rendőr fütyül, ha nagy tumultus van, akkor még integetés és leállítja a forgalmat, de ott nincsenek jelzőlámpák, szóval minden szabad, nagy szabadság az egész ország, egész kontinens. Kislányom szálltától bámulta, meg én is a mezitlábas asszonyokat, akik mindent a fejükre raktak, a turbán tetejére, a kis pénzszázatok ezzel a hatalmas ágybetétig, a korsókig, a gyümölcsökig, mindent, amit a fejükön elbírtak, egyenes derékkal, egyenes háttal, gerincsel vittek mindent. És megérkeztünk a leendő otthonunkba, egy muzulmán negyedbe, ahol balanták és fulák laktak, fulatősbeliek, sok feleséggel, egy férjel, rengeteg gyerekkel, és nagyon boldogan éltek. Egyszerűen, szegénységben kezdtünk kipakolni, az én kis piros bőröndömet vitte a férjem, és három afrikai nő segítkezett, hogy segít nekem kipakolni. Bemutatkoztunk kézzelába, magyaráztuk, hát mindenki elmondta a nevét, fulául, én is magyarul mutogattam, tehát egyszerre három nyelvet próbáltam, a kreol nyelvet, ami az ottani közös nyelv, mert hogy portugál a hivatalos nyelv. Közben a férjem elvitte a kislányt megismerni a környéket, elvitte a piacra, cukrot vett neki, mangót vett neki, és nagyon boldog volt a kislányom, mesélte, hogy minden fiú utána rohant, hogy kérdezték a férjemet, hogy ez a te kislányod vagy a asszonyodnak a gyereke? Azt hitték, hogy fehérnőnél szolgálás a fehérnőnek a gyereke a kislányom, és olyan büszke volt, hogy nem, ez az ő gyereke, ilyen világos bőrű az ő gyereke. Büszke volt arra, hogy fehér felesége volt. 77-ben, amikor kint voltam, akkor ez nagyon nagy szó volt. Hiszen a portugálok, amikor megadták 74-ben, megadták Visszaugjának a függetlenséget elsőként, akkor lepusztították a gépparkot, elvitték a szakembereiket. Tehát Visszaugjának a függetlenségükkel, tudatlanságukkal magukra hagyták. És akkor jöttem én, nem sok magyar volt ott, rajtam kívül csak ez a későbbi barátnőm, akinél laktunk, ez a bizonyos Faragó Vera, akinek szintén volt egy kislánya. Mi ketten voltunk magyarok, és hát az első lakásunk egy öreg afrikai néninél volt, ez a bizonyos muzulmán negyedben. És az első ebéd, amikor elmentünk meglátogatni a férjem húgát, öccsét, és mentünk a Bájrónak hívják, ott ilyen kerület, járásnak nevezik. És hepehupákon, mert hogy vörös agyagból épülnek a házak, tornácosan pár lépcsővel, hogy a lezúduló esővíz, amikor 6 hónapig ömlik a tropus eső, hogy nem mossa alá a házak alapzatát. Megálltunk egy ilyen széles utcának a tetején, a hepehupákon, és akkor látom, hogy egy csoport gyerek, hogy össze voltak, egymás karját összefonták, és rohannak felé, hogy Alakátirina, Alakármen, hallották már, hogy megyünk, és persze ajándékot is vittünk természetesen, mert tudtuk, hogy nagyon szegények. Kármennek voltak afrikai babái, nekünk is afrikai babát az unokatestvéreinek vittünk. Általában marhalábszárcsontot csomagoltak be, ilyen színes afrikai ronyba, azóta babájuk, és rákötötték a hátukra, mint az anyukájuk őt magukat. Na, amikor megérkeztünk a férjem húgának a házába, hát egy tornácos ház, vendégszoba, a vendégszobával szemben háttal egy hátsó kijárat, és amikor megvendégeltek, utána kimentünk beszélgetni, bemutatta a hátsó fertát, a hátsó traktust, ahol minden afrikai nő, tehát annak a háznak volt 4 lakás ebben a házban, mindenki ott közösen főzött, tisztálkodott, hajat font, ott élték a hétköznapjaikat, ami nagyon tetszett nekem. Én az minden ízemben, zsigereimben, én valaha Afrikában éltem, én úgy éreztem, hogy én rossz bőrbe születtem, nem fehér bőrbe kellett volna, hanem színes bőrbe kellett volna bújnom. És nagyon-nagyon magamra találtam. És akkor visszatértünk este, akkor még nem volt bejárónőm, a húgának a bejárónője, a Tereza, ő mosott ránk, meg ő főzött ránk. Mindig eljött a holminkért, a piszkos holmiért, és akkor, amikor megfőztek, akkor kis batyúba összekötözött konyharuhába hozta a melegételt. Tehát a férjem húgától kaptuk a ételt. Ez így ment pár hónapig, és egyszer csak kezdett fogyni az élelem. Nem tudtam mire vélni, hogy miért nem kapunk időben. Szegények voltunk, tehát én még nem dolgoztam, meg elvittem mindenféle dokumentumaimat, portugál nyelvvel lefordítva a fotós bizonyítványomat, az érettségi bizonyítványomat, tehát mit tudnék dolgozni. És a férjem odaadta a főnökének, meg eltette egy asztalfiókba, és elvesztette. És én vártam, sehol semmi. És mondom, hogy észrevettem, hogy pár hónap után egyre későbben az étel, egy ételhordó rizs volt, semmi nem volt rajta, le volt szedve a hal, meg a szaf, minden. És akkor megkérdeztem a vágyodát, a Terezát, hogy ne haragudj, Tereza, direkt nem volt rajta semmi, vagy nem volt pénzetek? Azt mondta, hogy dehogy nem, ő tett rá halat, meg tett rá kecskehús, csak a szaudinja, a férjem húgának a férje irítségből nem adott nekünk, mert hogy én fehér vagyok. És mondom, hát ez valahogy nem igazságos, hiszen amikor a férjem idejött lakni, az egész fizetését odaadta nektek, és megállapodhatok, hogyha mi megérkezünk, akkor valahogy ezt viszonozzátok, csak addig, amíg nem dolgozhatok én is. Ezt megszegte ezt a megállapodás a Zsájmi, és akkor, mikor nagyon-nagyon éheztünk, akkor elmentünk este, és igenis asztalat csatom, és megkérdeztem, hogy Zsámi, légy szíves, mondd el, hogy van ez, hogy azért, mert én fehér vagyok, én nem bántottalak téged, az én szüleim nem voltak gyarmatosítók, az én gyerekem olyan, mint a te gyereked. Összeveszünk nagyon csúnyán, a félem is kiabált a Zsámival, és az utolsó zsák, fél zsáklist elfeleztük, és elrohantunk, és hetekig nem beszéltünk, összeveszett a két család. Akkor hetek teltek el, és jött ez a Terez, az a bágyuda, hogy meg vagyunk hívva egy bájróba, egy nagyon messzi kerületbe, mert a család nagyöregje hírét vette, hogy a két család háborúban áll egymással, és mégsem lehet, hogy egy fehér nő ilyen rossz véleménye legyen a családjukról, hogy muszáj minket kibékíteni. És elmentünk abban nagyon messzi kerületbe, és az öreg afrikai törzsfőnök várt, ült egy gyékenyen, hosszú pipát szívott, és a gyékeny mellett ültek a feleségei, és legyezték, mert meleg volt. Mi 2 széket kaptunk, a Zsálmi, tehát a férjem húgának a családja állt, én meg a férjem ülhetett, és annyira megtiszteltek, hogy lehajoltam, kezet fogtam bácsival, a kezet csókolt, nagyon tisztelt az a bácsi engem. És a végén, mikor nem adtak a Zsálminak igazat, akkor ők hamar elszaladtak, és a családtagok, mindenki hozott egy zsák valamit, gyümölcsöt, rizst, mandiókáca, mindenféle apró dolgot, és haza is hozták oda a bájróba, ahol laktuk. Nagyon meg voltam hatva tényleg, hogy mennyire összetart a család, és hogy mennyire becsülnek engem. Aztán végre sikerült dolgozni, és sikerült munkát találnom. Az úgy volt, hogy én magam vettem a kezelésbe a sorsomat, mert ugye beadtam a bizonyítványomat a férjem főnökéhez, aki el is vesztette, és mondtam magamban, hogy hát ez így nem jó, hogy ő dolgozik, és én nem. A házbér elég nagy, a férjem nem tudta szakmába elhelyezkedni, mert nem voltak gépek, hanem nagyon sok kubai és holland dohányültető szakember dolgozott vele, és akkor betanították, átképezték őket. Bementem az oktatási minisztériumba, a Lilika Boállal beszéltem, az egy nagyon gyönyörű félvér nő. az ottási minisztérnek volt a feje, a vezetője, és elmondtam, hogy mit szeretnék dolgozni. Hát egész jól beszéltem már a törzsi nyelvet, és megkérdezte, hogy van türelmem és kedvem a gyerekekhez. Mondom, természetesen, megpróbálhatjuk. A tengerparton volt egy nagy óvoda, oda főképp a gazdag fehérek és a gazdag afrikaiak, tehát államfőnek a gyerekei jártak. Olivia Barbosa volt a főnököm, egy indiai, arab és afrikai keveréknő. Kicsit olyan haragos volt, valahogy nem voltam szimpatikus neki, nem tudom, mert nagyobb voltam. És az volt még a bökkenő, hogy én ugyanannyi fizetést kaptam, mint az Olivia Barbosa. És a legnagyobb problémám volt, hogy a Carmenkém, a kislányom nem járhatott az én óvodámban. Sok mindent szóvá is tettem, ami nem tetszett neki. És volt egy olyan momentum, hogy ki volt írva a tanári táblára, hogy azon a héten ki az ügyeletes. Tehát reggel 8-tól déli 1 óráig, tehát ott általában 1 órakor bezár minden. Tehát a déli országokban így van, hogy még a rendőr is elmegy a dobogó tetejéről, megy pihenni, sziesztázni, mert olyan nagy meleg van. És 8-tól 1-ig bent kellett volna lennie, egy terhes kolléganőmnek, őt Fátumának hívták. És aznap úgy volt, hogy én megyek a Carmenére. És 10 perccel dél előtt szól a Fátuma, ez a teljes kolléganőm, hogy be kéne menni a kórházba, megnézetni a ultrahanggal a babáját, a hasába, hogy jól van-e, maradja bent helyette. És odaálltam az Olivia elé, és mondtam, hogy tudod mit, akkor én most elmegyek, a gyerekem fontosabb. És azt kiabálta, hogy ha most elmegyek, akkor ki vagyok rúgva, soha többet nem mehetek vissza. Mondtam, hogy állok elébe. Nagyon-nagyon megviselt a dolog. Bőgtem is, remegtem, és bandukoltam 1 kilométert, és jön egy fehér autó, egy fehér Volvo mögöttem. És hátra néztem, és mindig úgy intettem, hogy hát félreállok. És intett nekem az a bennülő valaki, ez egy gyönyörű szép afrikai nő volt, hogy hát miért sírok, üljek be. És elmeséltem, hogy éppen most fogott ki az Olivia Barbosa, mert nem maradtam bent ügyeletem. És akkor mondta, semmi baj, elviszlek, hova mész. Ez a hölgy volt, mert később bemutatkozott az autóban, Armando Ramosnak, a kultuszminiszternek volt a felesége, aki a szállodákat igazgatta. Egész hazáig vitt minket autóval. És mondta ez a hölgy, hogy délután, mikor vége van a sziesztának, olyan 3 után, félre is otthon van, akkor látogassam meg, és beszéljek vele. Felkerekedtem egyedül, és megálltam egy gyönyörű szép villa előtt. És bemerészkedtem, becsöngettem, és mondom a fiúnak, hogy én Armando Ramos miniszterőhöz jöttem, várnak. Betessékeltek, akkor nyílt egy belső ajtó, és akkor intett egy brokátköntésbe öltözött jóképű afrikai férfi, hogy menjek be. És akkor egy belső kis szepariba mentem, addig mentem leülni a kanapéra, és hát nagyon zavar voltam, nem tudtam, hogy szóljak hozzá, hát kriolul, portugálul, kevertem a két nyelvet, de bátorságot erőltettem magamra, és akkor ő szólított meg, hogy van kedve szállodába dolgozni? Jöjjön el velem, és akkor bemutatom az igazgatónak. Elindult az életünk valamennyire, és a hotelbe kaptam egy lehetőséget, hogy elmentek Brazíliába tanulni, hogy szállodavezető lehessek. Kaptam egy fél éves ösztöndíjat, de megkérdeztem a főnökömet, hogy jöhetne velem a kislányom és a férjem, mert nem szeretném őket itt hagyni, mert mindig beteg volt a kislányom, és mondta a főnököm, hogy csak nekem fizeti az ott tartózkodásomat, a férjem meg a gyerekem nem jöhet. Maláriás volt a kislányom, majdnem meghalt a kezem között. Többször, mindig, rendszeresen, én is. Hát ez ottani népbetegség, nagyon sokan meghalnak. Tehát sajnálattal visszautasítottam. Aztán a férjem visszajöhetett Magyarországra, megint ösztöndíjat kapott, és a mi betegségünk miatt vállalta, hogy akkor visszajövünk, és így jöhetünk együtt. Megérkeztünk Budapesten, a Tesco kollégiumba mentünk, ott aludtunk, és onnan telefonáltam a szüleimnek, hogy megérkeztünk. Hát nem tudtam beszélni, mert bőgtem, és akkor a portás kivette a kezemből a telefont, és mondta a szüleimnek, hogy hát megérkezett a lányuk Afrikából. Na, meghívtak minket a vasárnapi ebédre, és a látvány az borzasztó volt, ők kövérek, fehérek, mi barnák, soványak, betegek. A vasárnapi ebéd az kicsit feszengve zajlott, mert amikor elkezdte apukám, megkérdezte, hogy mi a célotok, mi a tervetek, és akkor a férjem megint átszeremült arccal mesélte, hogy csak 5 évre jöttünk, amíg tanulni küldték őt, újabb diploma megszerzésére, de vissza fogunk térni, mert hogy én is az ő hazát választottam, és akkor apukám így magával roskadt, és mondta, hogy akkor nem akar velünk kapcsolatban maradni, hiszen nem akarja megszeretni az unokáját, most, hogy megismerte, már el is veszíti. Ebbe maradtunk. Nem jelentkeztünk soha többet. Ők se kerestek, mink se mentünk hozzájuk. Egy hét múlva Carmenként bekerült a László kórházba, mert nagyon súlyos maláriás volt a férjem, meg vérző aranyérrel a Vas utcai kórházba ott operálták. Én még talpon voltam, lába voltam, rohangáltam, hol az egyikhez, hol a másikhoz. Aztán, amikor mind a kettő már otthon volt a kollégiumban, akkor kitessékeltek onnan, és akkor találtam egy buszlakást, és ott érdegéltünk egy darabig. Ez 80-ban volt. Akkor már sokkal rugalmasabban, tehát egyre több fehér lány volt, akinek afrikai barátja volt és gyerekelt. Amikor én kezdtem 74-ben, akkor én nagyon-nagyon egy szemfecske voltam, és nagyon megmutogattak, és megszóltak, és verekedtek a féremmel, de most már sokkal könnyebb volt. Hát elfogadtak. A férem is a műszaki iskolába járt, a számítógépes tanfolyamra járt. A Kármen is még egy évig járt óvodába, tehát hogy megtanulja a magyar nyelvet, mert nagyon, nagyon kiesett belőle, tehát jobban beszélt törzs nyelve, mint magyarul. Én meg visszamentem a Népszabadsághoz dolgozni, visszafogadtak. És egyszer csak észrevettem, hogy megint babát várok. Úgy hordtam végig ezt a babát is, hogy végig össze voltam varva, ugyanúgy veszélyeztetett terhességgel. És akkor nyáron megszületett a fiam, a kis Giulio, és Zuglóba kaptunk egy szobakonyhás fürdőfülkés lakást. És boldogan éltünk, kezdtünk berendezkedni, bútort venni, tehát úgy éltünk, mint egy család. Volt állásunk, a gyerekek iskolába, bölcsödébe jártak, tehát minden, mint egy fiatal házaspárnak újra kezdődött az életem, már ki tudja hanyatszor. És elkövetkezett az a nyár, amikor a férjem magától haza akart menni. Már nem küldte senki, csak haza akart menni. 1987-ben elvégezte a műszaki főiskolát, számítógépes szakember lett, és egyre jobban gyötörte a honvágy, hogy vissza akart térni. A kislányom már 12 éves volt, a kisfiam akkor kezdett első osztályba járni. Megbeszéltük, hogy utána utazunk a két gyerekkel, de ez nem sikerült, így ő jött vissza a bátyja kisfiával, aki 2,5 éves volt akkor, és Aston Jones Costales Évának hívták. A Népszabadságtól kaptam fizetés nélküli szabadságot, amíg a gyereket teljesen beszoktatom a bölcsödébe, és egyetlen el tudom helyezni. Akkor nagyon sok betegsége volt szegénykének, mert férges volt, tehát azt az ottani kút visszajött, szóval meg kellett teljesen gyógyítani, hogy közösségbe mehessen. Mindenki segített, a magyar barátnőim hozták a gyerekruhákat, tévíz ide jöttek, amikor csizma kellett, papakocsi kellett, takaró, Jackie meg anorák, minden, szóval nagyon segítettek az emberek. És én büszkén mentem az utcának is, feketebőrű fiammal, és a két gyerekem is, mint a testvérével, ez annyira, mi voltunk a szent család. Aztól megtanult magyarul, kiállt a bölcsödét, a gyerekek úgy, ahogy piszkálták, akkor kérdezgették, hogy ez a te anyukád, de mondta, hogy igen. Akkor még úgy nem eszmélt, hogy a sötétebb bőrű és a Carmen meg a Giulio világosabb, akkor úgy elfogadott, hogy én vagyok az anyukája, a Giulio az apukája. És amikor iskolába került, akkor a gyerekek, te azt mondta, miért vagy ilyen fekete, hogy ez nem a te anyád, hát nézd oda, hogy a testvéreid, hogy milyenek. Csak kezdték bántani. De végül szépen alakult az életünk, tehát minden. Mi befogadtunk állatmenhelyről kutyákat, szóval volt akkor 3 gyerekünk, 3 kutyánk, és volt egy 12 éves Audink, és mentünk kirándulni, és tényleg minden olyan szépen beindult, hogy boldog voltunk, hogy na, úgy néz ki, hogy egy kicsit most itt hosszabb ideig időzünk, hogy hát a férjem elfelejti ezt a hülyeséget, hogy ő mindig, mint az IT, haza akarok menni. A postánál dolgozott, mert hogy megint a szakmában nem tudott elhelyezkedni, külföldi lévén, hát a magyaroknak sincsen, a diplomásoknak munkalehetőség. Na, a postánál sikerült kapni egy ilyen levélgyűjtői állást. Végig szágúdozott Budapesten, nagyon szerették a kollégái, és segítőkész volt, és mindenki tényleg, mindenki elfogadta minket is. Aztán elékezett 2000, amikor elhatároztuk, hogy Giulio annyira belefáradt abba, hogy mindenkinek próbál a magyarok szájíze szerint a fehéreknek ugrálni, megfelelni, azt mondta, hogy elege volt ebből, hogy van 2 diplomája, és hogy nem tud 5-6-ra jutni, hogy neki ez nem elég, ő vágyik vissza az övéihez, a szeretteihez, a gyökereihez, ahova ő szeretne visszamenni. Persze én is örültem neki, mert én is mindig oda vágytam. Meghirdettük a lakást, akkor már egy nagyobb lakásban laktunk. Egy nap alatt sikerült, tehát megkaptuk a lakáspénzt, és ebből a pénzből vettünk egy Mazda mikrobuszt, vettünk áramfejlesztőt, tehát mindent, ami az új életkezdéshez kell. A kislányom bemutatta nekünk a jövendőbeliét, azt mondta, hogy ő már nem akar visszajönni, mert szereti ezt a fiút. A félelmek nem tetszett, és megtörtént az esküvő, még az esküvő napján is hívta a kislányom a félelmet, hogy apu, gyere el, hiszen fontos lenne, hogy ott legyél. Az életem nagy eseménye, nagy álma, mondta a félelm, hogy nem megy el, mert nem szereti ezt a fiút, mert hogy fehér volt. Tehát Carmen vérez ment ez a magyar fiúhoz, és itt maradt. Egy borongos éjszakán, szakad esőben indultunk el a házunk elől, férem születésnapjának éjszakáján 0 órakor, ami egy történelmi dátum, mert ő így érezte, hogy végre ő elindul a hazájába, és végleg visszatér oda, ahol született, és ott fog meghalni. Elindultunk a férjemmel, Astonnal, Giulioval, és a három kutyán közül az egy szem német uhász kutyával, aki befért még az autóba, a sok-sok csomag, áramfejlesztő számítógépek, varrógépek, és vittünk még kerékpárt, meg 10 zsák ruhát, hogy a rokonok gyerekeinek legyen. Szóval tele volt zsúfolva az autó, alig fértünk el ebbe a 9 személyes Mazda mikrobuszba. Végig átmentünk Ausztrián, Olaszországon, Franciaországon, Spanyolországon, és végül Lisszabonban megérkeztünk 3 nap alatt. Mikor végül átmentünk a spanyol határon Portugáliába, megálltunk az első nagy benzinkútnál, és első dolgunk, hogy felhívtuk a férjemnek egy unokatestvérét, aki Magyarországon tanult, és bejelentkeztünk, hogy itt vagyunk. Lisszabonba élt, és azt mondta, hogy szeretettel vár minket, elmagyarázta, hogy kell menni, és most segít, hogy megkérdezze, hogy a légitársaságok, melyik légitársaságoknál a legolcsóbb a jegy, hogy tovább tudjunk menni vissza Guineába. El is jutottunk, és akkor megkezdtem, hogy szegény kutyusom, mivel nem akarom ott hagyni, mennyibe kerülne az ő jegye, hát ő 2-szer annyiba került, mert 47 kilós volt, meg plusz meg kellett venni a kutyaszállító dobozt. Hát semmiképpen nem tudtuk együtt menni. Megint búcsúzkodtunk, megint repültek a férjem és a kis Giulio. És akkor eltelt 2 hét, mire kaptam az első hívást, hogy agyobban a csípe szúnyogokkal, semmit nem tudnak kiváltani a vámtól, az autó még nem érkezett meg. Az autót feltettük hajóra, Lisszabonba, és hajóval küldtük át Bissau-Guineába, és amikor megérkezik a Bissau-Guineai kikötőbe, akkor visszafaxolják Nikkelzorba, Ausztriába, hogy megérkezett, és akkor visszautalják nekem a kauciót Portugáliába, a férjem bankkártyájára. Na most eltelt majdnem 3 hónap, az utolsó pillanatokban utalták a 2500 dollárnyi pénzt, és akkor végre meg tudtuk venni a jegyeket. Elindultunk Bissau-Guineába. Megérkeztünk, utaztunk egy 12 órát, megpillantottam a férjemet, meg a fiamat, az asszon apukáját, meg az asszon kis testvérét, és egy lepusztult Mercedes taxival, amit Gambiából hoznak, Lukas alja volt, Lukas volt padlózata, azzal jöttek értünk, és mondom asszonnak, hogy asszonkám, öleld meg az édesapádat, hát hiszen itt vagy. És akkor mint egy ilyen fadarab, semmi érzés nem volt benne, mert nem, hát elfelejtette már, hát egy pici volt, mikor odaadták nekünk. És bejöttük a kocsiba, és elmentünk az anyukájához, és ott is ugyanez lezajlott, hogy én bögtem, elérzékenyültem, azt mondom, meg egy farccal, hogy merev testtartással borult az anyukára. Anyukás mondta, hogy minek hoztad vissza a fiamat. Mondom, nem hoztam vissza, nem adom neked vissza. Velünk fog élni, ha jó körülmények között leszünk, sőt, rajtatok is fogunk segíteni, hiszen a varrógéppel varrodát nyitott, tehát lesz munkám, a Giulio a kocsival szállítást végez, majd hozza a piacolókat vidékről a városba és vissza. A számítógéppel a fiam fog dolgozni, tehát nem leszünk mi szegények. Na és azt hittük, hogy beválik végül, mindenünket el kellett adogatni, mert éheztünk, nem tudtuk kifizetni a házbért. Nagyon meleg volt, szúnyoghálló alatt aludtunk a földön, ilyen szivacsmatracon, állandóan megizzadt alattunk a föld, oda ragadtunk. Olyan házban laktunk, ahol csupasz gerendák meredeztek a fejünk fölött, hatalmas pokok csúsztak alá, rengeteg svábbogár, meg kürtös darázs, Marci kutyán próbált őket bekapni, csattogott a foga. Patkányok jöttek fel a lukból, mert ilyen puha beton volt, és állandóan mély lukak voltak. Szavannafű volt mellettünk, és bemásztak kígyók, és jöttek megnézni engem. Azt mondta a babona, a afrikai nők, hogy Signora Caterina jött megnézni téged, aki így olyan jó karvasaságú kígyó volt, eljött egész a verandán, még meg volt a nyoma is. És estékét ott ültem mezitláb, vártam a kutyámmal a férjemre, ott ültem a teljes sötétségbe, egyszer gyertya pislákolt mellettem, volt, amikor azt sem el takarékoskodni kellett, mert hogy eladtuk az áramfejlesztőt, és akkor már ugye úgy éltünk teljesen sötétségben, mint az ottani afrikaiak. Teljesen szegényen, de még mindig boldog voltam. A fiaim már akkor, abban a pillanatban, amikor elajándékozta a fiam számítógépét az öccsének, akkor már ránézett, hogy apukám, de miért? Hát meg se kérdezte tőlem, mert az enyém volt, hát miért az emlékeimet, miért adod másnak? Odaadta a kerékpárát, a Montemmel kerékpárát, a Giulio fiam kerékpár, szintén az öccsének. A színes televíziót is odajándékozta. Szóval így megkérdezés nélkül mindent odaadott a férjem, mondan azt, hogy mi jó módúak leszünk, van minden, amivel tudunk dolgozni, és majd tudunk másikat venni. Neki soha életükben nem volt, nekik ez jár. A fiaimnak se tetszett, akkor már kezdtünk egy kicsit összenézni, hogy hát az apu ez ilyen, hogy mindenünket odaadja, mint egy Isten, mindentől megszabadul, ő itt a megváltó. Amikor megindult a vállalkozás, mert hogy végre ki tudtuk váltani az autót, akkor 3 autó ment Mánszava felé. Az nagyon jó volt, mert pillanatok alatt megtelt a busz, tehát 9 személyes buszol, de 12 személyest csináltak belőle, betetettünk pótülést, hogy minél többen tudjanak utazni, és a 3 autó egyike volt a miénk, és napi 60-70 ezer frankszepát keresett, ezt a guineai frankot. És akkor próbáltuk félretenni az új lakásra pénzt, hát, hogy ne kelljen afrikai nőtől bérelni, ne legyen közös vécénk vele, hanem egy normálisabb, amiben van áram, van fürdőszoba, normálisabb lakást szeretünk volna bérelni. Aztán gyűjtögettük a pénzt, és olyan pekesek voltunk, hogy már kinéztük magunknak benne a városba egy házat, és a férjem akkor indult el, megnézett a bizonyos házat, mikor megvolt már 130 ezer francia frankunk, és a rendőr elkapta, mivel egyedül vezette a 12 személyes kocsit, mikor csak 9 személyre volt jogosítványa. Nem sikerült, és a végén már annyira megbetegedtem, folyton maláriás voltam, és már nem volt gyógyszerünk, tehát a kinint nem bírja a gyomrom. Amit Magyarországról vittünk, az már régen elfogyott, és a karácsony szentestén nagyon beteg voltam, akkor is a férjem elindult fuvarozni, és megígérte nekem, hogy szól a kollégájának, hogy hamar haza fog jönni, levisz engem a kórházba. És este jött, én haldokoltam. Úgyhogy hasmerésem, hánytam, rázott a hideg, folyt a víz rólam, és akkor bementünk a klinikára, egy magánklinikára, kaptam infúziót, kinimaxinációt, tehát rendbe hoztak, úgyhogy talpra tudtam állni. Hát egyre soványa voltam, egyre betegebb voltam, és már észrevettem, hogy a férjem egyre később jön haza, és kevesebb pénzt ad. És a asszonynak az anyukája, a sógorom, a Mária, meglátogatott egy nap, és mondjam, Katerinát, te nem tudod, hogy a Giuliának van a szonja. Mondom, nem tudom, csak sejtem, hiszen olyan késő haza, hol van ő? Hát, azért, mert hazaviszi a szonyát, elmennek a piacra, bevásárolnak, a saját felesége viszi a gyerekeit is, engem meg soha nem akart sehova vinni, mert hogy nincsen benzin. Szóval mindig kitalált valamit, csak hogy engem nem, mert a szonya 33 éves volt, én meg 47 voltam akkor. Ez a szonya, ez a férjem bátyáiknak a házába bérelt egy szobát, tehát amikor megérkeztünk, akkor láttam már ott sütött, főzött és kínált minket fánkokkal. Nagyon kedves fiatalasszony volt, és a férjem a legszebb ruhákat, amit a családnak vittünk, a Szonyának válogattak egy gyerekeinek. A lányom körömlakja ott virított a Szonya lábán, a gyönyörű gyöngyházlak, és kedvesen mosogott, és nem tudtam, hogy a vetétársam. És akkor mondta a Mária, hogy a Szonya, hogy elvarázsolta a félemet, és ők nem fogják hagyni, mert tudták, hogy ha én hazajövök, akkor az asztalt nem hozom magammal, mert nem tudom. Azt mondta, hogy megtesznek mindent, összehívnak egy gyűlést, egy családi gyűlést, és akkor megkérdezték, hogy mit választasz, Giulio, és mondja, hogy ezt a nőt választja. Ha nem tudom megszokni, hogy mellette maradok, hogy én is leszek ő is, inkább ő, mint én, akkor menjek el nyugodtan. És aztán innentől kezdve már soha rám se nézett, akkor én, mivel nagyon szomorú voltam, ketté vágtam a házaspári matracot, egy nagy konyhakésre, amit itthonról vittem, egy recésérő kenyérvágó késre, fogtam magam, és végignyiszáltam. Kicipeltem a halba, a legelső szobába, és ott aludtam a kutyámmal, meg a hozzánk tévedt macskával. Határoztam, hogy mindenképpen hazatérünk Magyarországra Giulio fiammal. Sok-sok viszontagság után végül egy emberjogi szervezet segített hozzá, hogy hazakeveredjek. Nevelt fiamat, a kis Aston Jones-t ott kellett hagynom, mert sem lehetőségem, sem anyagi segítségem nem volt, hogy visszahozzam. Így ő ott maradt a szüleinél, nélkülözések közepette és a nagy reménytelenségben. Mikor már tudtuk az utazás dátumát, felkerekedtünk, én elbúcsúztam mindenkitől, még az anyósomtól is, Virginia mamától is, félemtől is. Az utolsó útunk a taxiba a nemzeti buszpályaudvarra vezetett. Beültünk ott egy bozótaxiba, egy 9 személyes bozótaxiba, és akkor a félem behajolt az ablakon. Én ott ültem, összetörten, sírásra küszködve, nagyon betegen, maláriásan, és a félem behajolt az ablakon, és megkérdezte, mi az nem, köszönsz. Nem tudtam mit mondani. Úgy éreztem, a szívem szakad, meg nem akartam itt hagyni. Be akartam húzni őt az ablakon, hogy magammal vigyem, ne adjam a másik nőnek, de annyira gyenge voltam, és annyira megvoltam döbbenve, hogy csak így, mintha egy szomszédos országba mentünk volna, csak így, mintha kirándulni mentünk volna, így búcsúztunk el. Végül a férjem visszahúzta a fejét, és a taxis felpörgette a motort, és azt mondta, szinyora, indulunk. Hazaérkeztünk 2001. november 20-án. És mikor megérkeztünk Ferihegy 2-re, egész két napig utaztunk, és akkor megláttak a gyerekem, meglátott a Kármen, meg a férje, és először szólítottak magyarul, hogy jó esőt kívánok. furcsa volt, tényleg zokogtunk, hát alig mertek megölelni, mert csak csont és bőr voltam, már kiállt a lapocka csontom, mindenem. És akkor hazamentünk a fányomékhoz ide a Kisszeli útra, és akkor mindenhez kenyeret kértem, annyira éhes voltam, a húsleveshez, a rántott csíkhez, a sülkrumpihoz. Napokig nem tudtam jól lakni. Sikerült elhelyezkednem a nevelő otthonban, a gyermek otthonban. Itt úgy, ahogy megállom a helyem, nagyon nehéz körülmények között dolgozom, mert minden percben eszembe jut az asztón. Sokkal mostohább körülmények között lakik. Nem tud enni, nem tud iskolába járni, mert örökös szrákok vannak, a katonák puccsra készülnek. Az állam nem fizeti ki a tanárok fizetését, tehát egyszerűen nem tud iskolába járni. Most még mindig 8-at jár, pedig már 17 éves is elmúlt. Nagyon-nagyon szeretném visszahozni, de nincs lehetőségem. Giulio fiammal nemrégiben költöztünk egy albérletbe, de nem tudok bejelentkezni. Minden lehetőséget, minden törvényes lehetőséget végigpróbáltam, hogy lakáshoz jussak, mert az a feltétele, hogy ezt a szegény kis nevelt fiamat ide tudjam hozni, hogy legyen egy állandó bejelentett lakcímem, és megfelelő fizetésem, tehát körülményeim, hogy el tudom őt tartani. És nekem ez lelkileg annyira fáj, mert én tanítottam ezt a kisfiút beszélni magyarul, én hozzábújt, mikor beteg volt. Nekem nagyon hiányzik. Mindezek ellenére, ami történt velem, én úgy érzem, hogy nem bántam meg, hiszen kaptam két csodálatos gyereket, és egy harmadikat, akit felnevelhetem igazi afrikai gyerekként. Ott éltem, ahova vágytam, és úgy érzem, hogy megvalósult az álmom. Az, mert csak hadd lenne a tortán, hogyha minden gyerekem egy országban lenne, és velem, és elérhető közelségben, és arra már csak nem ismerek gondolni, hogy a férjem majd valaha öregkorára belátja, hogy mégsem az a másik nő, és az a másik három gyerek az ő családja. Talán majd, ha szüksége lesz rám, talán majd akkor hív engem, hogy elmennék hozzá, talán igen. Akkor lehet, hogy egyszer majd én is útra kelek, és semmit nem bántam meg.
Kedves anyu, a levelet, amit írtál december 6-án, megkaptam tegnap február 7-én. Itt is reggelenként nagyon hideg van, persze nem úgy, mint Magyarországon. A képeslap nagyon szép, látom, Magyarországra emlékeztet, meg karácsonyra. Emlékszel még Szentestére Zuglóban? Karácsonykor mindig boldog voltam. Úgy gondolom, hogy nekem ott a helyem. Hogy vagytok? Hogy vagy egészségileg? Mi van Magyarországon? El nem tudom mondani, mennyire hiányoztok ti, te, az öcsi Kármen, a barátaim, a Tarkaklub, egész Magyarország, a zenék, minden. Én megértem, hogy nem vagytok most jó helyzetben, de én még annyira sem. Próbáljatok minden erőtökkel kikerülni ebből a helyzetből, mert én tudom, hogy előbb vagy utóbb kikerültök. Én hiszek bennetek. De ne felejtsetek el, mert az embernek néha még az ellenségei is hiányzanak. Én itt vagyok magányosan, de azért gondolatban ott vagyok Magyarországon veletek. Hiányzik a hó, az áram, a hideg, és rossz az, hogy nem tudom, mi történik a világban. Néha azt sem tudom, milyen nap van és hány óra. Például nem fogom látni a foci VB-t, nem látom a diátadásokat, stb. Az aput kérdezte, nem akar-e visszamenni. Ő azt szeretné, ha te jönnél vissza. Én viszont szeretnék Magyarországra menni. Az apunak még mindig nincs munkája. Amióta elmentetek, semmi változás nem történt Bissauban, csak annyi, hogy az utakon felfestették a zebrákat, és talán csak annyi, hogy lassan el fog telni egy év. Ruhám nincs, cipőm sincs, semmim. Egy hosszú nadrág, három rövid nadrág, két póló, három ing. Jó, mi? Tudod, milyen régen néztem tévét, vagy számítógépeztem, vagy ettem fagyit, dinnyét? Remélem, jövő karácsonyra már látjuk egymást. Magányos vagyok, mert most az aput is ritkán látom, teljesen magamra maradtam. De se baj, vagyis baj, de hát mit lehet tenni? Majd csak kikerülök innen, ha Isten is úgy akarja. Mondd meg mindenkinek, hogy írjon. Te, öcsi, Kármen, mindenki, írjatok! Szervusztok! Aston!
Életem Afrika. Csaba Klári dokumentum műsora hangzott el Da Silva Katalinról. Közreműködött Markovics Zoltán. A hangfelvételt Kornides Tamás, Szendi Antal és Váli Marian készítette. Dramaturg Borenics Péter. Rendezte Markovics Ferenc.
A Dokumentum műsor 2005-ben készült, és legutóbb egy évvel később március 13-án hangzott el a Magyar Rádióban. Kossuth Rádió műsorát hallgatja. Most kelet-afrikai népmeséket hallhatnak Martin Márta és Tolnai Miklós előadásában.
A nap. Volt egyszer két férfi, elmentek vadászni. Egy barlanghoz érkeztek, amelyiknek a szájánál egy nagy kő volt. A kő mellől nagy forróság áradt kifelé. Mi lehet ez? Kérdezte az egyik. Nem tudom én, mondta a másik. Gyere, tudjuk meg! Közelebb mentek, megmozdították a követ, bekukantott az egyik, s felkiáltott. Jaj, de fényes! Gyere, fussunk innen! De a másik azt mondta. Én bizony nem futok, meg akarom nézni. A követ elvette, s bement a barlangba. Hát az a nagy fényesség egyben megégette, és meghalt. A társa sok füvet tépett, azt tartotta maga el, és úgy könyörgött. Kérlek, kérlek, engem meg ne éges! Hanem, hogy a követ elmozdították, a nagy fényes a barlangból kiment, s a magasba fölemelkedett. Azóta ott van. Az a nap. A hold. Élt egyszer egy Macselange nevű ember. Hogy jobban lásson éjszaka, egy nagy fénybogarat szeretett volna keríteni lámpásnak. találkozott egy messziről jött emberrel, s az azt mondta neki: menjen vele, mert mutat neki egy jobbat, s fényesebbet. Meg is mutatta. Az volt a hold, amit mutatott. Macselange sem volt rest, megfogta a holdat, s betette egy fazékba. Hazavitte, megparancsolta a gyerekeinek, hogy a fedőt le ne vegyék arról a fazékról, amiben az ő világosságot adó tüze van. Azzal elment a mezőre dolgozni. Furdalta a gyerekeket a kíváncsiság, hogy mi lehet a fazékba. Az apjuk erősen meghagyta nekik, hogy el ne mozdítsák a fedelét. Egész éjjel oda volt dolgozni a mezőn. A gyerekek nem bírtak magukkal, az egyik levette a fedőt, a másik hozzá is nyúlt a holdhoz. A hold azt a gyereket abban a pillanatban halálra égette, s azzal hus, kireppent a fazékból. Felment, s rátelepedett a hegy tetejére. Az apa odakint aludt a mezőn, felébredt a nagy fényességre, s mondja: micsoda fényesség van idekint? Azzal rohant is már haza. Hát csak ugyanaz ő tüze szökött el a fazékból. Kerítsetek egy létrát, kiáltotta. Vegyük le onnan a magasból. Csináltak egy létrát, nekitámasztották a hegynek, felmentek rája, ágaskodtak, hogy a holdat elérjék, de csak nem érték el. Addig-addig ágaskodtak, míg a létráról lezuhantak, bele egyenesen egy szakadékba. No, azután az ember maga indult fel a létrán, hogy megfogja a holdat. De mikor felérkezett a legfelső fokára, a hold felrepült a hegy tetejéről, és elszállt a fellegek közé. Mondta az ember: no, ez elment, s megtelepedett a felhőkben. Most aztán mindenki jól fog látni, még az ellenségeim is. Ti vagytok az okai, mert kiengedtétek a fazékból a tüzemet. Azt mondta a felesége: az a te holdat pusztította el az én gyerekeimet. Miatta estek bele a szakadékba, nem akarom látni a holdat. Ott hagyta az embert, és elköltözött egy másik országba. De mikor felnézett a magasba, ott is ott volt a hold. Elkeseredett az asszony, és azt mondta: ássatok egy gödröt nekem. Ástak. Az asszony belement a gödörbe, az ember elföldelte, ott halt meg a földben. Az a hold, ottni, amit látsz, az volt a Macselange fazekába.
Miért aradt a halál? A mi törzsünk régebben örökké vándorolt, és a főnök együtt vándorolt a néppel. De egy napon így szólott: emberek, menjetek el az Istenhez, s szerezzetek tőle magokat, hogy vessünk. A főnök küldöttei csak ugyan felkerekedtek, s elmentek az Istenhez. Fogadták őket illendőképpen, betessékelték egy házba, ahol meghálhattak. Hajnalban hivatta őket az égi király: álljatok elém, ezekben a csomagokban vannak, amiket kértetek. De van itt egy közöttük, amiben valami olyasmi van, amit nem szabad kibontanotok. Vigyétek el ezt is, de tartsátok bekötözve, s csak odahaza adjátok át a főnökötöknek. Elindultak hazafelé. Mikor elfáradtak, az útfélen leheveredtek, s elkezdtek beszélgetni maguk között. Pajtások, nézzük meg azt a csomagot, amire azt mondta, hogy nem szabad kibontani. Ez egy kicsin csomag volt. Kioldották, s bizony kijött belőle a halál. Nagy rettegés fogta el az embereket. Az Isten megmondta, hogy ezt a csomagot ne oldozzátok ki. Mi kioldoztuk. Mi lesz most velünk? Hazaérkeztek, s nagy rettegéssel a főnökük elé járultak. Kérdezte azt tőlük: békességgel jártatok, barátaim? Uram, mi gonoszsággal jártunk, nem békével. Egy társunk kibontotta a tilos csomagot, ami benne volt, az abból kijött. Haragra lobbant a főnök, s mondta: fogjátok meg azt az embert, s öljétek meg. Megfogták, és agyonverték. Ez volt az első, hogy öltek. Ettől kezdve aradt a halál.
Isokó tűzszerszámot ad a hadzapiknak, és megtanítja őket ülni. Élt egyszer egy Kogvána nevű ember. Isokó isten hajnáltal ezt izente neki. Ezután ülj. Abban az időben az emberek nem tudtak ülni. Kogvána szabódott. Nem tudok én ülni. Én éjjel-nappal ide-oda járok. Kogvána munkája abból állott, hogy állatokra vadásszék, jávor antilopra meg zebrára. Mikor az elejtett állatokat feldarabolta, azt is állva végezte. A vadakat válra vette, és elvitte, hogy az asszonyok megsüssék. Az asszonyok a tűzhelynél állva sütötték, s mikor ettek, akkor is csak álltak. Egyszer, mikor az asszonyok a húst sütötték, megnedvesedett a föld, és a tűz kialudt. Ebben az időben még a föld volt odafent, és az ég alant. Kérdezte Isokó hajnétól, hogy történt, hogy a víz kioltotta a tüzet? Hogy élnek ezután az emberek? Most az állatokat is nyersen eszik. Leghelyesebb lesz, ha a felülső világot a földet alulra helyezzük, és az alulsó eget fölülre. És meg is parancsolta Isokó hajnénak, göngyöld össze az alul levő eget, mint egy bőrdarabot. Én a felső világot göngyölöm össze. Hajne ilyeténképpen hozta le a felsőt. Mikor ezzel megvoltak, Hajne az embereket még mindig állva találta. Kérdezte tőlük, nem akartok leülni? Nem tudunk, felelték az emberek. Kérdezte Hajne, tüzetek sincs? Tüzünk sincs, a hús nyersen kell lennünk. Hajne megpillantott egy szép asszonyt, és mondta neki, ülj le. De én nem tudok, mondta az asszony, miért nem tudsz leülni? Kezdetben sem tudtam, most sem tudok, honnan tudnék? Hajne hozott egy követ, és ráült, mondta az asszonynak. Tégy úgy, mint én, ülj le úgy, ahogy én. De ha nem tudok, válaszolta az asszony, anyám, apám, nagybátyáim, nagyapám mind állnak, hogyan ülhetnék én? No, várj itt, reám, mondta neki Hajne. Elment, vett egy kovakövet, száraz füvet, egy vastag fát, meg egy vékony fát. Mikor visszament, azt mondta az asszonynak, gyere ide, tüzet csiholok, s neked adom a tüzet. Égyni, s most ülj le mellém, felelte az asszony. Sokszor mondtam neked, hogy én nem tudok leülni. Hajne erre megint elment. Addig járt, míg egy varázsbotot nem talált. Azzal visszament az asszonyhoz, s mondta neki. Gyere csak ide, ülj csak le, segíts nekem varázsolni, válaszolta az asszony. Megmondtam már neked, hogy nem tudok ülni. S csak állott mereven Hajne mellett. Hajne akkor fogta a varázsbotját, s az asszony térdére csapott vele. Csak egyszer ütött rá, már is megrogyasztotta. Tudott már az asszony ülni. Ezután a tűzkészítésre is megtanította az asszonyt. Az asszony hálából, hogy már ülni tud, egy szép kövér húsdarabot adott Hajnénak, s bíztatta, hogy egye meg, mondta neki Hajne. De ez a hús nyers, felelte az asszony. Mi pedig azt mindig nyersen esszük. Jól van, Hajne elvette a húst, megette, s ezzel az egyesség is megtörtént, az asszony a felesége lett. Most mutasd meg nekem a nemzetségedet, minden rokonodat, mondta. Az asszony megmutatta a rokonait. Akik jobb felől állanak, azok az én anyáim, nagyanyáim és nővéreim. Akik meg bal felől, azok apáim, nagyapáim és fivéreim. Hajne fogott két pálcát, odaadta a feleségének, és azt mondta neki. Menj arra az oldalra, ahol anyáid, nagyanyáid és nővéreid állanak, s mindenkinek a térdére üs rá a pálcával. Akkor mindenik fog tudni ülni. Az asszony odament, és úgy tett, ahogy mondták neki. A férfiakhoz Hajne maga ment oda, s a varázspálcával mindegyik térdére rávágott. Ezután azok is mind lebírtak ülni. Voltak azonban ott olyanféle népek is, akik ezekkel nem voltak egy nemzetségből valók. Ezeknek azt parancsolta, hogy menjenek el a pori vadonba. Ezek ott a vadonban állatokká változtak, zsiráfok lettek belőlük. Hát így történt, hogy a Hadzapik tűzhöz jutottak, amit elosztottak maguk között, hogy mindenkinek legyen. S kaptak még egy főzőfazekat is.
Indaja megtanítja a Hadzapi lányokat agyagbábukat készíteni. Egyszer régen Indaja így szólt a Hadzapi néphez. Meg akarom szabni a kisgyerekek szokásait. Ti felnőttek, ezt tanítsátok kis leányaitoknak. Vegyetek agyagot, elegyítsétek vízzel, gyúrjatok egy közepes nagyságú golyót. Ütögessétek, nyomogassátok, míg hosszúkás alakú lesz, mint egy bábú. Azt a leánykák kötözzék a hátukra. Az agyagbábuk az ő gyerekeik. Minden áldott nap hordják a leánykák a hátukon a gyerekeiket, amíg férhez nem mennek. Mikor már férhez mentek, akkor is a hátukon kell a gyereküket hordaniuk, míg ők maguk nem szülnek egy másik gyereket. De ha már lett egy gyerekük, akkor sem szabad az agyaggyerekeket elhajítaniuk. Őrizzék meg gondosan. Mégpedig egy olyan kis barlangocskában, amelyikben nem megy be a víz. Ha a fiatalasszony fiút szül, az agyaggyerekét egy barlangba beviszi, ott gondosan őrizgeti, s így beszél hozzá. Te itt lakjál, gyermekem, mivel nekem van egy másik gyermekem. Miután az asszony ezt az agyaggyereket bevitte a barlangba, 2 hónapnak kell eltelnie, akkor lőjetek jávor antilopot, az asszonyok vigyék az antilopot oda, ahol az agyaggyerek van, és a húst ott szeleteljék fel. Ha van az asszonynak egy kis húga, akkor az agyaggyereket odaadhatja neki, hogy az őrizze. Ilyenkor azt kell mondania: legjobb lesz, ha a gyerekem elveszed, és a magad házába őt beviszed. Annak a kis leánynak, aki az agyaggyerek lett, keressenek egy vőlegényt. A leányka menjen el vele borzvadászatra. Ha egy jó kövér borzot elejtettek, fejtsék ki a zsírját, olvasszák ki, és az agyaggyereket kenjék meg vele. Akkor aztán az így megápolt agyaggyereket a húgocska kötözze a hátára, és úgy hordozza. Mikor aztán ez a lány is férhez megy, és neki is lesz egy élő gyereke, ha az már akkora, hogy 4 kézláb mászkál, az új anya az agyaggyereket fektesse a térdére. Játszadozzék vele egy ideig. Csak azután vigye el egy szép és jó helyre, ahol gondosan megőrzi. Ha egy agyaggyerek a kicsik játszása közben tönkre menne, darabokra törne, akkor jaj, a bábu gazdájának soha életében nem lesz élő gyereke. Mikor Indaja ezeket mind elmondotta, így szóltak a felnőtt férfiak és nők. De hiszen a gyerekeknek nincsen eszük. Azért, mert egy gyerek játszás közben elveszíti az agyaggyerekét, ne legyen majd saját gyereke. Mit tegyünk ez ellen? Mondta nekik Indaja: helyesen kérdeztetek. Ha egy gyereknek az agyaggyereke tönkre megy, azon nyomban kerítsen újabb agyagot, elegyítse vízzel, és gyúrjon belőle egy újabb gyereket. Ha készen van, tegye ki a napra száradni. Aztán fiúkat kell elküldeni, hogy azok öljenek egy nőstény borzot, meg nőstény páviánt. Olvasszák ki ezeknek a zsírját, és kenjék az új agyaggyerekre, persze, ha az már megszáradt. Hát most végre mindent megértettetek? Mindent megértettünk, felelték az emberek. Végül azt mondta nekik Indaja: ezt a szokást egész életetekben meg kell tartanotok.
A gikujuk eredete. Úgy tartotta a törzsi hagyomány, úgy adták szájról szájra eleink, hogy kezdetben, mikor az emberiség a földön elszaporodott, Mogai Isten, a világ felosztója, szólította gikujut, a törzs alapítóját, és neki adta a földet, a folyókat, a vízválasztó hegyeket, az erdőségeket, a vadállatokat, és mindazokat a javakat, amelyeket a természet ura az emberiségnek szánt. Ugyancsak akkoron alkotott Mogai egy nagy hegyet, és elnevezte azt Kerenyagának, Kenyahegynek. Ez lett a világjáró útján pihenőhelye és csodatételeinek tanúja. Ezek után felvitte Gikujut a Szent Titkok hegyének tetejére, és felnyitotta szemeit a Mogai adta ország szépségének látására. Majd lemutatott az ország kellős közepére egy mikojóval, azaz, hogy fügefával sűrűn benőtt helyre, és megparancsolta, hogy ereszkedjék alá, és alapítsa meg otthonát azon a kijelölt helyen, melyet Mekorve Vagatangának nevezzen ezután. Meghagyta Gikujunak, hogyha bármikor szükséget látna, mutasson be áldozatot, kezét emelje fel Kerenyaga felé, és a természet ura segítségére fog sietni. Gikuju megfogadta Mogai parancsát. Mikor a kijelölt helyre érkezett, ott egy szépséges asszonyt talált, akit is Mombinak, formáló edénynek nevezett el, Gikuyu és Mombi boldogan éltek. Lett 9 lányuk, de fiú egy sem adatott nekik. Gikuyu erősen búsult, amiatt, hogy nincsen férfi örököse. Bánatában Mogaihoz fordult, és kérte segítségét nehéz helyzetében. Mogai azonnal válaszolt, és azt mondta, ne nyugtalankodjék, minden kedve szerint eligazodik. És parancsolta neki mondván, menj és védj nyájadból egy bárányt és egy gödöjét, öld meg őket a hajlékod mellett levő nagy fügefa alatt. A két áldozati állat vérét és zsírját csorgasd a fatövére. Ezután te meg családtagjaid rakjatok tüzet a fa alatt, és égessétek el azon a húst, mint nekem, jótevőtöknek járó áldozatot. Ha ezt végbe vitted, asszonyodat és leányaidat vidd haza, majd egymagadban térj vissza a szent fához. Ekkor ott 9 délceg ifjú embert fogsz találni, ezek szívesen kötnek házasságot lányaiddal, és bárminő, neked és családodnak tetsző egyességet elfogadnak. Gikuyu úgy tett, ahogyan azt Mogai parancsolta neki. Mikor a szent fához visszatért, ott találta a megígért 9 ifjú embert. Azok őt lelkesen köszöntötték. Gikuyut úgy elárasztotta az öröm, hogy percekig egy szót sem tudott szólni. Mikor nagy felindulásából magához tért, elvitte a 9 legényt otthonába, és bevezette őket családja körébe. A jövevényeket szeretettel fogadták, és szokás szerint illendőképpen mulattatták őket, és kedveskedtek nekik. Eledelükül kóstoltak, és köleskása levest készítettek. Mi alatt az ebéd készült, Gikuyu az ifjakat elvitte egy közeli folyóhoz, hogy megmossák abban fáradt tagjaikat. Ezután elköltötték az ebédet, vidáman beszélgettek a családtagjaival, majd az ifjak és a leányok lefeküdtek, hogy egymást megismerhessék. Másnap kora reggel felébresztette Gikuyu az ifjakat, és meghívta őket, hogy együtt reggelizzenek. Miután jól laktak, tüzetesen megbeszélték a házasság dolgát. Gikuyu megmondta a fiatal embereknek, hogyha egybe akarnának kelni a leányaival, ebbe csak úgy egyezhetik bele, ha a legények ott maradnak az ő házatáján, és magukat az asszonyuralom szokásainak alávetik. A fiatal emberek ezt a kikötést elfogadták, mivel sem a Gikuyu leányok szépségének, sem a család kedvességének ellen nem állhattak. Örvendettek ennek a szülők, mert tudták, hogy saját fiaik helyett most kaptak fiakat, akik a hiányt pótolják. Örültek a lányok is, hogy férfitársra leltek. Egy-kettőre mindnyájan a legények asszonyaivá lettek. Nem sokára maguk külön családi fészkeiket is megrakták. Édesanyjuknak, Mombinak tiszteletére Mbari ya Mombi, vagyis, hogy Mombi nagy családja néven egyesültek. A 9 kis család együtt élt továbbra is szüleivel, ők lettek a Mombi nagy család alapítói. Idővel a 9 kis család naggyá szaporodott, s Gikuyunak és Mombinak sok-sok unokája és dédunokája lett. Mikor Gikuyu és Mombi meghalt, minden ingó és ingatlan vagyonukat leányaik örökölték. Azok azt egyenlően osztották meg maguk között.
Szelimán szultán okos kakasa. Szelimán bin Daud szultánnak Isten azt a képességet adta, hogy értse a madarak, a szárazföldi, folyami és tengeri állatok beszédét. De még a szelek szavát, fák zúgását, tengerek és tavak sellőinek, halainak szavait és a levegő dzsinnyeinek mondásait is. A szultán rövidesen kipróbálhatta tudományát. Amikor katonái számára egy nagy házat építetett, fogta magát és az ország valamennyi állatának megparancsolta, hogy gyűjjenek össze, dolgozzanak, hordják ők a követ meg az agyagot. Az elefánt így szólt hozzá. Én király vagyok, nem dolgozhatom, hanem az alattvalóimat elküldöm, hogy dolgozzanak. Ki is jöttek az elefánt alattvalói, hurcolták a köveket és az agyagot. A dzsinnek elegyengedték a földet, amelyre a katonák házát akarták építeni. A szultán a madarakat is munkára fogta. Azok össze is gyűltek királyuknak, a bubos bankának a vezérlete alatt, és kimondták, hogy ők bizony csak is a saját házukon akarnak dolgozni. És elrendelték, hogy minden állat törvényhozásra gyűjjön össze. Össze is gyűlt a birodalom minden állata, és Szelimán ellen panaszt emeltek annak apjánál, Daud prófétánál. A te fiad minden munkát reánk állatokra hárít. Nem lehet az, hogy minden állatot munkára szorítsanak. Szelimán az állatok panaszkodása után elhivatta a tevét, és azt mondta neki. Holnap te veszed át az elefántok munkáját. Válaszolta a teve. Az én munkám az, hogy tejet adjak a munkásoknak. Mikor azután erre a tehenet szólították elő, hogy dolgozzék ő az elefánt helyett, az azt mondta. Én adom azt a tejet, amit Szelimán iszik meg. Ez az én munkám, semmi más. Ezek után a szamarat hivatták, s ráparancsoltak, hogy minden rokonával együtt hordja ő a követ és az agyagot. A szamarak beleegyeztek. Az elefántokat felmentették a szolgálat alól. A szamarak hosszú ideig robotoltak, de végül is belefáradtak, és mondták a tehénnek. Nagyon elfáradtunk, de nem merjük a szultánnak az igazat megmondani. Adj tanácsot, mit tegyünk? Felelte a tehén. Én adok tanácsot, de senkinek se szóljatok róla. Nehogy a szultánnak eláruljatok engemet. Mikor holnap reggel megjönnek a hajcsárok, hogy munkára tereljenek benneteket, ti tegyetek úgy, mintha betegek volnátok. Igen ám, de a szultán, aki értette az állatok beszédét, meghallotta, hogy mit beszél a tehén. Mikor másnap reggel a hajcsárok megérkeztek, minden szamár a földön feküdt, mintha beteg lenne. A hajcsárok elmentek a szultánhoz, és jelentették, hogy mi történt. A szultán megparancsolta, hogy minden tehenet, aki eddig nem dolgozott, tereljenek a kő meg agyakhordásra. Zúgolódtak az állatok. Miért kell nekünk követ meg agyagot cipelni? Hogy adjunk tejet, ha más munkára szorítanak? A tehén már egy hónapot töltött el nehéz robotban, s nagyon el volt keseredve. Mondta a szamárnak. Barátom, te bölcs tanácsot kaptál, s a munkától egy időre megmenekültél. Holnap kelj fel, s folytasd te helyettem ezt a keserves munkát. A szamár nem válaszolt, továbbra is betegnek tettette magát. A tehén újabb két napot dolgozott, aztán gondolt egyet, és azt mondta a szamárnak. De ha nem állsz talpra, téged holnap levágnak. Kihallgattam, hogy mit mondott a szultán. A szultán éppen a közelben enyelgett a feleségével. Meghallotta, hogy mit mond a tehén, és nagyot nevetett. Kérdezte a felesége. Mit nevetsz? Semmiség, mondta a szultán. Az asszony továbbra is faggatta. De valami nevettél, min nevettél? Mondta a szultán. Csak elgondolkodtam a világ dolgain. Mondd meg nekem, hogy mire gondoltál, makacskodott az asszony. Titokban restelte magát a szultán, hogy hazudik a feleségének, de csak nem mondta meg, hogy min nevet. Az asszony meg így szólt. Ha nem mondod meg nekem, hogy miért nevettél, azonnal bocsáss el, nem akarok tovább veled élni. Hanem a szultán nagyon szerette az asszonyát, s mondta neki. Várj hét napig, s akkor majd válaszolok. Nem, mondta az asszony. Vagy megmondod azonnal, vagy elmegyek. Mondta ekkor Szelimán. Vár legalább még két imádságot elmondok, s azután majd megmondom, hogy min nevettem. Miután az imádságokat elvégezte, összehívta az összes embereket és állatokat, és így szólt hozzájuk. Összekülönböztem a feleségemmel, arra kérlek benneteket, szerezzetek békességet közöttünk. Mondták a szultán feleségének. Békülj ki a férjeddel. Hanem az asszony hallani sem akar békülésről, azt mondta. Csak akkor békülök, ha megmondja, min nevetett. A szultán rettegett Istentől, aki valamikor azt mondta volt neki, ha valaha elárulod az embereknek, hogy milyen képességet adományoztam neked, hogy te érted az állatok beszédét, akkor meghalsz. Az embereknek nem sikerült őket összebékíteni. Nem sikerült az állatoknak sem. A szultán a madarakat is összehívta, a vízi állatokat is, de ezek sem tudtak békét szerezni közöttük. Elszomorodott ekkor a szultán. És ember, állat, a világ minden teremtménye gyászba borult, mert látták, hogy a szultánnak meg kell halnia. Pirkadatkor megszólaltak a kakasok. Látja a szultán, hogy a kutya ugrik egyet, s elkapja a kakast. Rászól a szultán a kutyára. Miért bántod azt a kakast? Felelte a kutya. Nem szégyeli magát. A világ minden teremtménye azon szomorkodik, hogy meg kell halnod, szultán. de a kakasbezdek csak kukorékol nagy vigan. Nem szerető téged, szultán. Nem sajnál, azért lármázik. Megszólalt ekkor a kakas. Kukurikú, nincs a szultánnak esze. Nekem sok feleségem van. Az egyetlen férjük csak én vagyok. Ha valamelyik elbízza magát, ellenkezik, azt nagyon csapom. De ezen a buta szultánon egyetlen egy asszony uralkodik. Most meg fog halni az egy szál felesége miatt. Ha fogna egy botot, és elpáholna az asszonyságot, majd megkeserülné, és nem kíváncsiskodna többet, hogy miért nevetett. Mikor a szultán ezt meghallotta, fogott egy botot, és alaposan elverte a feleségét. Kiáltott az asszony. Megbántam, megbántam. Nem akarom tudni, hogy mind nevettél. Örvendett a világ apraja nagyja, hogy a kakas okossága megmentette a szultán életét.
Kelet-afrikai népmeséket hallhattak Ignác Rózsa fordításában. A meséket Martin Márta és Tolnai Miklós mondta el, szerkesztette Horváth László, rendezte Mencer János. A hangfelvétel 1980-ban készült, és legutóbb ugyanabban az évben, február 23-án hangzott el a Magyar Rádióban. Műsorainkat újra meghallgathatják a mediaclick.hu internetes oldalon.